Hát a nyugném szövegét tárgyaljuk továbbra is. És most cserézi meditációval kialakítottuk a helyes indítékokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valóságos hasznunk legyen nekünk, és hasznunk, és más lényeknek is hasznunk legyen abból a tanításból és dharma foglalkozásból, ami most indul. Tehát, mint tudjuk, nagyon fontos, hogy minden dharma foglalkozás elején az elménket olyan állapotba, olyan helyzetbe hozzuk, amely által a foglalkozásunk valóságos értelmet nyer. Tehát, ha csak pusztán kíváncsiság, vagy tudás szomi hajt bennünket, úgymond, az nem elegendő ahhoz, hogy valóságos hasznunk és valóságos, mondjuk, nekünk és másoknak valóságos hasznunk legyen a dharmából. Tehát valóságos dharma legyen belőle. Hanem ki kell alakítani a helyes megközelítést, a helyes indítékot. És ezt a csendrézi meditáció gyakorlása által végeztük most el. Meditáció során az ember megidézte először is a hagyományvonal lámáit, és kértük az áldásukat. Majd elképzeltük azt, hogy meg is kaptuk az áldásukat a mai dharma foglalkozáshoz, ami önmagában egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mert mindig nagyon fontos emlékezni arra, hogy egy élő, valóságosan élő hagyomány áldását kapjuk meg a tanítások révén. Tehát Buddától egyenesen élő átadásban kapjuk meg az áldásokat. Tehát nem csak egy önképző kör tagjai vagyunk, ahol a képzett, esetleg elméletileg képzett tanító tanít, hanem itt egy valóságosan működő áldás hagyomány erejében és áldásában részesülünk, amikor részt veszünk ezeken a tanításokon. Ez az első és nagyon fontos dolog, amit nehéz megérteni, mert mai gondolkodásmódunkban ez nagyon hiányzik, sajnos. Ugyanakkor viszont tudatosítani kell újra-újra. Tehát hozzászokjunk, lassan majd kezdjük megérteni, mit is jelent ez. A tanításban mindig a legfontosabb dolog ez az élő átadás, áldása. Ha ez nincs meg, akkor az csak egy ilyen játék. Játék. Vagy ismeret. Mondják, ilyen önképző kör, akik összegyűlnek is. Játszanak. Hát ez az első dolog. Azután menedéket vettünk az összes lény javáért, és ezzel fölkeltettük a megvilágosodás szellemét is. Tehát most gondoljuk úgy, hogy itt ülünk mi, körülöttünk a társaink, és ez, ami itt történik, ez az egész világ összes lénye javára történik, tehát mint egy itt ül körülöttünk az összes látható és láthatatlan lény. A világ egyszerűen ünnepel most. Ünnepel, mert dharma tanítás van, és a dharma tanítás pedig egy élő, valóságos hagyomány áldását adja át a világnak most itt. Ezt a fajta érzést kell kialakítanunk. Minden egyes alkalommal, amikor ilyen tanításokat hallunk, akkor lesz valódi hasznunk belőle. Ezen egy kicsit most elmérkedjünk, és érezzük ezt át. Emeljük föl a szellemünket egy kicsit. ezekkel a gondolatokkal. Vagy ha lehet, akkor nagyon. És kívánjuk ezzel együtt, szívünk mélyéből, hogy valóságos áldás származzon ebből a mai foglalkozásból az összes lény számára, ne csak a magunkére, a hat világ összes lénye számára, a számtalan lény javára. És ahogyan a cserézi meditációban azt jelenítjük meg magunkban, azt a képzetet, azt az érzést jelenítjük meg, hogy az egész világ a tiszta boldogság és gyönyör világa, Dévacsen, és az összes lény megvilágosult Buddha és Bodhisattva, cserézi és Bodhisattva, mindenféle Bodhisattvák. Tehát ezt jelenítjük meg a meditáció folytán, próbáljuk meg ezt megtartani most a tanítás folyamán is, ez a legtisztább és a legjobb motiváció és legjobb szemlélet a tanítás hallgatásához. Tehát gondoljuk azt, hogy a tanítás szavai, amelyeket hallunk, azok a tiszta dharma nektárja, nem közönséges szavak. Ez azt jelenti, hogy ne közönséges érzelmekkel hallgassuk, hanem tiszta szívvel. Tehát ne, hogy mondjam, büszkeséggel, vagy akármilyen vágyjal, ragaszkodással, irigységgel, stb. Hallgassuk a szavakat, hanem tiszta motivációval, ez a dharma nektárja, ami túl van az ilyen dolgokon. Aztán, aki mondja a tanítást, azt gondoljuk azt, hogy és aki hallgatja is, tehát az összes lény, akik itt vannak fizikailag, vagy láthatatlanul is, ők mind bódhiszatvák, buddhák bódhiszatvák, tehát a tanítás nem egy közönséges lény szájából jön, hanem egyenesen a buddháktól és bódhiszatváktól. És akik hallják, hallgatják, ők sem közönséges vágyak és érzelmek miatt vannak itt, hanem tiszta bodhisattva indítékokkal, tehát az összes lény javáért ülnek itt, és az összes lény javáért hallgatják a tanításokat. Ezt próbáljuk meg kialakítani, ez nagyon fontos. Valahányszor dharma tevékenység folytatunk, próbáljuk ezt szokássá tenni, hogy mindig így gondoljunk ezekre a dolgokra. Tehát a dharmára, a dharma forrására, vagy előadójára, és a hallgatókra, és önmagunkra is. És magunknak se engedjük meg azt, hogy nem bódhiszatva indítékkal és tudattal hallgatjuk a tanítást, hanem igenis szedjük össze magunkat, és gyakoroljunk figyelmességet és éberséget. Figyelmességet és éberséget. Figyelmesség olyan, mint egy kutya. Az éberség olyan, mint egy macska. Ja, tehát itt van velünk a kutyánk is, meg a macskánk is, mondjuk így. Kutya az hűséges, kitartó. Ja. Ezek nagyon fontos tulajdonságai a kutyának, és vigyáz, hűségesen vigyáz, igaz? Őrzi a házat, őrzi a gazdáját, és így tovább. Hűségesen, kitartóan őrzi, megbízhatóan. A macskából ezek a tulajdonságok hiányoznak, viszont van egy másik tulajdonsága, a borzasztó találékonyság. Tehát hihetetlen játékos és találékony a macska, fölismeri a helyzetet is, és gyors. Tehát ez a macska, ez az éberség, tehát a a mi esetünkben a macska, a macskánk ugye arra vigyáz, hogy ne kalandozzon el a figyelmünk. Ja? A kutya az vigyáz tehát az folyamatosan fönntartja az éberséget, mégis amikor azért elkalandozik, akkor ugye a macska az, ami visszahozza. A kutya és a macska, mind a kettő itt van velünk. Ezt kellene tudatosítani. Mostantól kezdve, ha nem tudtátok, mindegyiktől van egy kutyája és egy macskája. Ja. A kutya a figyelmesség, a macska az éberség. A macska az ravasz, fondorlatos, tehát találékony. A kutya pedig figyelmes és hűséges és kitartó. Tehát ilyen módon próbálja azoknak is jelen lenni, mint bódhiszatvák. Bódhiszatva öntudattal, bódhiszatva eltökéltséggel. Gondoljátok azt, hogy ez olyan, mint egyfajta harcosi magatartás, amikor egy magyarul szebb szóval, egy vitézi magatartás, ez egy sokkal szebb szó, mint a harcos, csak a harcos divatosabb, ugye? Tehát egyfajta vitézi magatartás, és ezzel a fajta öntudattal próbáljátok részt venni. Igenis, nagyon nagy jelentősége van annak, ami egy ilyen dharma tanításon történik, és nagyon fontos, hogy ennek tudatában legyünk. Tehát folytatjuk a nyugne tárgyalását. Alapszövegről már volt szó, és múltkor befejeztük a három fejezet szutrát, igaz? És akkor most pedig folytatjuk a Sangchomenlám tárgyalásával, aztán ha lesz időnk, akkor a Divacsomenlámmal is. Sangchomenlámot vegyétek elő. A Sangchomenlám, ugye az egy mönlám. Miért jelent ez, hogy mönlám? Két szóval áll a mönlám, mön, mönpa és lám, igaz? A mön az kívánságot jelent. A mön az kívánságot jelent. Óhaj, kívánság, vágyakozás, de ösztönzést is jelent. Tehát kívánság, ösztönzés értelemben, ja, tehát igazából önmagunkat ösztönözzük a kívánságaink megfogalmazása által, erről szól a nem. A lám az utat jelent, ösvényt, utat. Tehát ez a kívánság ösvénye. Ez egy fontos dolog, mert ez önmagában egy ösvény. Tehát ez egy gyakorlásnak egy ösvénye, a kívánság is. Nagyon fontos része a gyakorlásnak. Tudjuk jól, ugye tanultuk a karmát, megtanultunk a karmáról, tárgyaltuk elég részletesen a karmát, és tudjuk, hogy a karma ugye magyarul azt jelenti, hogy tett, ok és gyümölcs, igaz? Hát három mozdanatból áll, ahol az ok, az az indíték, igaz? Tehát egy szellemi indíték előz meg minden tettet. És ennek a szellemi indítéknek a visszahatása, igaz, a tulajdonsága az, ami minősége az, ami meghatározza a visszahatást, tett visszahatásának a minőségét. Igaz? Tehát, hogyha jó szándékkal, jó indítékkal cselekszünk, igaz, akkor egy jó visszahatást fogunk megtapasztalni a cselekedetünk után, míg hogyha rossz szándékkal cselekszünk, akkor pedig egy rossz visszahatás, egy szenvedés, egy kellemetlenség lesz a visszahatás, igaz? Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ugye a buddhizmusnak ez egy alapvető felismerése. És ha ezt értjük, akkor értjük, hogy miért fontos a kívánság. Igaz? Tehát a kívánság az pontosan a indíték megfogalmazása. Mit szeretnék csinálni? Mit szeretnék elérni? Igaz? Most fogok csinálni valamit, és ezzel valamit szeretnék elérni. Azért csinálom, hogy ezt és ezt elérjem. Igaz? Hát ilyenfajta kívánság, ösztönző kívánságról van itt szó. Ja? Tehát most én dharmát gyakorolok, vagy dharmát fogok gyakorolni. Miért? Azért, hogy ezt és ezt elérjem. És itt nagyon fontos megfogalmazni pontosan, hogy mit. És ez maga a kívánság. Maga a kívánság. Tehát ezért érthetjük, és mi az egész dharma gyakorlásunk végül is ettől függ, hogy milyen kívánságokat fogalmazunk meg. Igaz? Dharma gyakorlásunk eredménye teljesen ettől függ. Tehát ez a kívánságoknak a nagyon-nagyon fontos értelme. Tehát ha a gyakorló a szokásává teszi azt, hogy bármit csinál, nem feledkezik el a bodhisattva magatartásról, tehát erről a fajta vitézi magatartásról, a vitéz azért jó szó, mert a vi gyökkel ugye a világossággal kapcsolatos, igaz? Világosság, virág, világosság, vitézség, vidámság, ez mind vigyökből származik, igaz? Tehát ez csupa jó dolog. Harcos, ez nem olyan jó szó, mert ez meg a az halál. Halál, hatalom, nem olyan jó. Nem olyan jó szó. Tehát a harcos az ördökkel, a vitéz, ez pedig, hogy hívják ott, világosságot gyújt. Ja? Lényeg az, hogy ez egy régi jó magyar szó, igaz? Balassi Bálint, vitézek, mi lehet szebb dolog a világon? Na ez az, vitézek, mi lehet a széles föld felett szebb dolog a világon, igaz? Ezt mondja Balassi Bálint, ő megérezte ennek a szónak az értelmét. Na lényeg az, hogy voltak a végvári vitézek, igaz? Az nem végvári harcosok voltak, hanem végvári vitézek. Nagyon jó szó. Na lényeg az, hogy a bodhisattva az egy ilyen vitéz. A szellem, megvilágosult szellem vitéze, vagy hőse. Hőse, igaz? Csak ugye ott a különbség az, hogy a harc az belül folyik, az belül, nem kívül. Ugye, a szent harcos az a bodhisattva. A szent harcos, a szent vitéz ugye azt jelenti, hogy mitől szent? Attól, hogy nem külső ellenségekkel harcol. Igaz? A pillanat, amikor valaki külső ellenséggel harcol, akkor eltűnik a szentség. Abban a pillanatban ugye anyagi világban. Tehát a belső dolgok megoldása, ez a feladatunk. Ebben kell a vitézségünket megmutatnunk. És ez a bódhiszatva. Igaz? Ez a bódhiszatva. És a Sangchömönlám, aminek a magyar címe, mi a magyar címe, nemes és emelkedett magatartásra való inspiráció ima. Vagy úgy is lehet fordítani, hogy a magasztos belső tartás, vagy a fennkölt belső tartás. Igaz? A pakpa az azt jelenti, hogy nemes. Nemes vagy fennkölt. Nagyszerű. Magasztosnak is lehet fordítani. A szangpó, Zangpo az, az egyszerűen jót jelent, a jónak a legigazabb értelmében, jó, tehát olyan értelemben, hogy jó, valódi, nemes, szintén nemes, emelkedett, fennköltnek is lett, de Zangpo az azt jelenti egyszerűen, hogy tényleg jó, jó. Nem úgy, hogy jóságos, tehát nem a szeretettel kapcsolatos, ez egy jó, mint minőség, mint alapminőség, tehát jó, valami jó. A csöpa az, az magatartást is jelent, magatartást jelent, de itt ebben az esetben mint belső tartást is lehet mondani, mert végül is erről van szó. Tehát emelkedett belső tartás, magatartás. És akkor Mönlám ugye az a ösztönző ima, vagy kívánság ima. Mönlám gyi gyalpó, ugye ez a, ez a, ez a tibeti címben még benne van, a gyalpó pedig királyt jelent, tehát ez a ösztönző imák királya igazából ez a cím ennek a imának. Jó? Tehát röviden itt a bodhisattva magatartás ról szól ez az ima, illetve a bódhiszattva magatartás megfogalmazása magunk számára. Ja? Nagyon röviden arról van szó, hogy egyfajta jövőképet alakítunk ki arról, amit mind bódhiszattvák szeretnénk elérni, megvalósítani, átélni a jövőben. Erről szól az ima. Tehát borzasztó fontos dolog. Általában ezekre a mönlámokra, ösztönző imákra mondjuk jellemző az, hogy egy jövőkép kialakításáról szólnak. Egy jövőkép, tehát mit szeretnénk, mire ösztönözzük magunkat. Ugye arra ösztönözzük magunkat, hogy ilyen legyen a jövőnk. A jövőnk, igaz? Nem csak a miénk, mivel hogy bódhiszattva imákról van szó, hanem az egész világ, az összes lénynek a jövője milyen legyen. Ez tehát a Szangcső Mönlámnak a lényege. Nézzük a szöveget. Tisztelet Mandzsusri Kumara Butának, tibetül Pakpa Jampersonu ez a neve. Mandzsusri Kumara Buta, ez ugye a szanszkritul a Jampersonu. Ez Mandzsusri. Mandzsusrinak az egyik neve. Az ő neve Jampal, ez két szó. Jam az gyöngédet jelent, a pal az dicső. Ja? Tehát gyöngéd dicső. Jampal Yang még az ő neve is, amit nem szerepel, Jampel Yang az ő teljes neve. A Yang az pedig dallamosat jelent, gyöngéd dicső dallamos, magyarra fordítva. Ugye a dallam az a dharma dallamát jelenti, ugye a dharma rezgését, a mindent átható és mindent megáldó és mindent megtisztító és átalakító rezgését a dharmának, mindenütt jelenlévő. Ez a Jampel Yang. Itt még szerepel az, hogy Shönu, vagy Kumara Buta. A Shönu ez azt jelenti, hogy ifjú. Tehát az ifjú, gyengéd, dicső, dallamosnak tisztelet. Ezzel kezdődik az ima. Ja. Az ima első része egy hétágú ima, amit nagyjából már mindenki ismer, ennek egy kicsit hosszabb és részletesebb fajtája, hétágú ima. A hétágú imának mi az értelme? A hétágú imának az értelme, kettős értelme van. Az egyik az, hogy a hétágú ima a tisztításnak egy nagyon erőteljes módszere. Tehát a karmák tisztításának egy erőteljes módszere, a testbeszéd és tudat karmáit tisztítjuk vele. A másik jelentőséggel, hétágójának pedig az érdemek halmazása. Tehát egyrészt tisztítjuk a negatív karmákat, másrészt pedig nagyon sok pozitív karmát, érdemet teremtünk a hétágó ima által. Tehát a hétágó ima egy különleges ima, amelynek ez a kettős célja és kettős mondjuk érdeme. Ez a hétágú ima egy nagyon, hogy mondjam, egy eléggé kidolgozott fajtája a hétágú imának. Ugye vannak rövidebb és vannak hosszabb hétágú imák, ugye a legrövidebb az négy sor, igaz? Csá, cövadán, csöcsé, csabadán, jeszú, irán, kulcsú, szabad, gévacsom, szüdeg, és tamcsé, szabad, csán, csöcsön. Amit a asztali áldásnál mondunk, ez négy sor az egész. És aztán van ugye a csenrézi meditációban héttágú ima, és aztán van tárában héttágú ima, és azután van ez a szankcsőmönnámból héttágú ima. Ha bárhol az emberek között a tíz irányban és bármikor a három időben megjelennek a buddhák, mindannyiuk előtt kivétel nélkül testemmel, beszédemmel és tudatommal őszintén leborulok. Ja, ez az első gondolat, és ez a héttágú imának az első gondolatát vezeti be, tehát az első ágat vezeti be, első fejezetét vezeti be. Ez a tiszteletadás. Tiszteletadás. Tehát azt mondjuk, hogy tíz irány és három idő, ezt ismerjük, igaz? A tíz irány az a négy égtáj, a négy köztes égtáj, a fent és a lent. Tehát a világ minden irányában. Három idő az a múlt, jelen és jövő. Megjelennek a buddhák. Mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem csak egy Buddhára gondolunk, hanem számtalan Buddhára, számtalan Buddha. És arra, hogy a múltban is nagyon sok Buddha létezett, a jelenben is sok Buddha, számtalan sok Buddha létezik, és a jövőben is számtalan sok Buddha fog létezni. Vagyis megvilágosult. És mindezek előtt a buddhák előtt, mindezeket a buddhákat megjelenítem itt magam körül, magam előtt, ugye, amikor mondom ezt az imát, és szívem mélyéből tiszteletet fejezek ki irányukban. Ez az első dolog. Tehát az első lépése a hétágú imának az, hogy egyáltalán észreveszem a buddhákat. Igaz? Ahhoz, hogy valaki előtt tiszteletet fejezzek ki, nagyon fontos, hogy észrevegyem az ő kvalitásukat. Tehát nagyra becsüljem őket, igaz? Ez tehát a kiindulás pontja az imának. Nagyra becsülöm a buddhákat. És ez most így kimondva ez olyan természetesnek tűnhet, de amikor az élethelyzetek vannak, akkor nem biztos, hogy olyan magától értetődő ez. Élethelyzetek adódnak, és az embernek nehéz helyzetbe kerül, ja, akkor nagyon fontos, hogy legyen valaki, akit tényleg tisztelünk, akit szívből tisztelünk, akihez szívünkből bizalommal fordulni tudunk, mert tiszteljük és nagyra becsüljük. Azt mondjuk, ez az ember az, vagy ez a lény az, akihez tényleg szívem mélyéből fordulni tudok őszintén, semmiféle fenntartásom nincsen, nem félek tőle, nem semmiféle rossz érzésem nincs az ő irányában. Ja? És egy olyan embernek érzem, egy olyan lénynek érzem, aki tud rajtam segíteni. Aki meghallgatja az én szavaimat, és aki tud nekem segíteni. Mert ez az, amit ki kellene alakítanunk, ugye, a buddhák felé, saját magunk érdekében, természetesen a buddhák ezt nem igénylik. Semmi hasznuk nekik ebből nincsen, viszont nekünk van. Ha találunk egy ilyen menedékforrást, ez azt jelenti, hogy menedékforrást találunk magunknak. Igaz? Hát az első lépés itt az imában ez, hogy fölismerjük azt, hogy igenis van kihez fordulnunk, van valaki, aki ez teljes szívünkből, minden fenntartás nélkül, teljes bizalommal, odaadással és hittel tudunk fordulni. Jó. De testtel, beszéddel és tudattal leborulok, ez azt jelenti, ugye, hogy testemmel leborulok, beszédemmel dicsőítem őket, és a tudatommal pedig ugye odaadást fejlesztek ki irányukban. Ezen magasztos magatartás inspiráció imájának ereje által, miután felidéztem az összes győzelmet, felajánlom nekik legőszintébb tiszteletemet, annyi mélységesen odaadó testben, ahány atom a világegyetemben van. Ja. Ez a, ugye a látomásnak a másik oldalát fogalmazza meg. Tehát az első oldal az volt, hogy számtalan Buddha van. Igaz? Ami önmagában egy hatalmas gondolat. Hatalmas gondolat, ugye? Az ember még egy Buddhára is nehezen gondol. Tehát egyetlen egy lényt is nagyon nehéz elfogadni, hogy tehát ő tényleg egy megvilágosult is, mit is jelent. Ez egy tényleg ő hozzá. Ő felé kinyithatom magam mindenféle fenntartás nélkül. És láma szöveg azt mondja, hogy számtalan ilyen lény van. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig az, hogy én magam is megjelenek annyi testben, ahány atom a világegyetemben van. Ez egy óriási nagy gondolat, megint csak. Ezt el lehet így mondani, és lehet vele játszani, hogy hát ez úgy csak játék, és hogy ez igazából csak egy gondolat. De ennek mind nagyon mélységes valóság alapja van, ha mélyebbre gondolunk. Mélyebbre gondolunk. Ja. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy én megjelenek számtalan alakban? Hogy tudok én megjelenni számtalan alakban? Ugye? Tehát túl kell haladnunk csontosodott, beszűkült látásmódunkat önmagunkról és a világról. Mi úgy gondoljuk el a világot, hogy itt vagyok én, ugye, a testem az egy, ez vagyok én. Ugye az ember azonosul a testével, mintha a test lenne az énje. És akkor ami nem a teste, azt rögtön ugye teljes mértékben, ugye alapvetően elválasztja magától, ez nem én vagyok, mondja, igaz? Ez az alapvető görcsös és tragikus képzetünk a világról, igaz? Ezzel szemben az ima azt mondja, hogy felejtsd ezt el, számtalan alakot hoz létre magadból. Jó? Ja? Ez igenis lehetséges, tehát az ember tükröződik az egész világban. Az ember tükröződik. Igazából minden, ami tükörképünk. Minden, ami tükörképünk. Ezt nagyon egyszerű pszichológiai szinten meg lehet érteni. Amikor jól érezzük magunkat, akkor a világ szép. Amikor rosszul érezzük magunkat, a világ csúnya. Igaz? Hát ez ennyire egyszerű. A világ annyira a mi tükörképünk. Tehát tükröződünk a világban. Igaz? Hát ezt az alapvető dolgot használja föl itt az ima. Azt mondja, igen, tükrözd magad a világ összes dolgában, számtalan dologban, minden atomban. De ne felejtsd el közben, hogy most mit csinálsz. Most leborulsz és dicsőíted a Buddhákat. Tehát ezzel együtt az egész világ, az egész világ tükrözi ezt, hogy most leborulsz. Minden egyes atom, a világ minden egyes atomja leborul és tükröz. És dicsőíti a Buddhákat. Veled együtt. Velünk együtt. Ja. De ennek a nagyon egyszerű és borzasztó, erőteljes, hogy mondjam, megfogalmazása ez a néhány sor. Tehát próbáljuk ezt egy kicsit most földolgozni magunkban, mert nem olyan egyszerű, igaz? Tehát számtalan Buddha van, és mi magunk számtalan testben jelenünk meg, és dicsőítjük a Buddhákat. Egyszerűen a világ tele van a mi testeinkkel. Tele van a világ mi testeinkkel. Számtalan testünk. Nem csak itt, ott van egy-egy, hanem mindenhol. Tömve van, zsúfolásig van a világ a mi testeinkkel. És ez mind-mind a buddhákat dicsőíti. Jó? Jó érzés? Jó érzés? Nem? Kicsit furcsa. Kicsit zilált érzés, nem? Mindenki más csinál. Nem tudunk rendet tartani. Hát próbáljunk meg. Mindenki dicsőíti a buddhákat. Jó? Minden egyes atomon, most ugye, hogyha ez nem volt elég, akkor jön a következő gondolat. Minden egyes atomon annyi Budda van, ahány atom van a világegyetemben. És minden Buddát Budda fiak vesznek körül. Így vizualizálom a dharma szférákat, melyeket kivétel nélkül győzedelmesek töltenek meg. Na, tehát ha ez nem volt elég, akkor ez most már biztos elég. Hát ugye mi kitaláltuk magunknak ezt a nagyon csinos és egyszerű tűnő kis háromdimenziós világot, ami kis téridő viszonylatunkkal, és akkor azon vitatkozunk, hogy ez mennyire relatív, meg nem relatív, és akkor ide-oda csúszkálunk egy kicsit a téridő határán, és akkor úgy gondoljuk, hogy ez milyen fantasztikus. És akkor elolvasunk itt egy 2500 éves szöveget, és azt mondja, hogy minden egyes atomon annyi Budda van, ahány atom van a világegyetemben. Minden Buddát buddafiak vesznek körül, és akkor azt mondjuk, hogy hát akkor óriásit fejlődött a világ most 2500 év alatt. Ja. Igaz? Hát igen. Hát igen. Tehát ez egy olyan gondolat, amit kár is elemezgetni, tudnék ennek éppen a lényege az, hogy felejtsük el a gondolatot. Ugye, hogy van. Hát próbáljuk a gondolatot arra használni, hogy olyan dolgokkal foglalkozunk, aminek nincs értelme. Ja? Hanem használjuk inkább a gondolatot olyan dolgokra, aminek van értelme. Ugye? A spekulációnak nincs értelme. Tehát hiába spekulálunk a világról, a világ teremtéséről, eredetéről, a világ mienségéről, miben létéről, annak nincs értelme. Annál mindig lehet egy jobbat mondani. Ja? És mondunk is. Ja? Tehát a buddhista megközelítés az, hogy a világ természetéről csak a Budda tud nyilatkozni. Kizárólag a Budda. Buddának van első kézbeli tudása, tapasztalati tudása erről. Neki van. Tehát a megvilágosult az, aki érdembeli dolgokat tud mondani a világról. Mi nem igen tudunk. Ja? Mi csak spekulálunk. Csak spekulálni. Spekuláció pedig mindig vezetett spekuláció. És ez nagyon jól látszik, ugye? És ha ezt értjük, akkor viszont legyen a vezetőnk a Budda, ha már spekulálni akarunk, igaz? Igaz? Hát ő legalább egy jó vezető. Megbízható jó vezető. Tehát minden egyes atomon annyi Budda van, ahány atom van a világegyetemben, és minden Buddát Budda fiak vesznek körül. Ugye beszéltünk a múltkor már a világról, a a háromféle szutra kapcsán, igaz? Mondtuk azt, hogy számtalan világegyetem van, most is, párhuzamosan létező világegyetemek, és számtalan világegyetem volt már a múltban is, és lesz a jövőben is. És azt is mondtuk, hogy ezek a világegyetemek nem ebben a téridő viszonylatban helyezkednek el, amit mi itt igazából mesterségesen kialakítottunk, mert ez a téridő viszonylat egy egyszerű képzet, egy tudati képzet. Bármennyire tűnik kis konkrétnak, igaz? Tehát ez azt jelenti, hogy az egyik világból a másikba nem feltétlenül jutunk el űrhajóval, vagy akár rádióhullámokkal, hanem karma segítségével tudunk kizárólag eljutni. A karma pedig gondolatot jelent. Tehát gondolat segítségével lehet, gondolati váltás. Úgy, mint álmunkban, amikor álmodunk valamiről, és akkor egyszer csak váltanak a gondolataink, és van egész más helyszín, van egész más világ, van egész más idő, tér, idő, minden egész más. Tehát ehhez hasonló módon, ugye, mi történik a gondolatváltásnál? A karma vált. Karma vált, és azért váltanak a gondolatok. Tehát ilyen módon lehet eljutni az egyik világból a másikba, és számtalan ilyen világ van. Számtalan ilyen világ van. Tehát ezen a módon már elképzelhetjük azt, hogy minden atomon annyi Budda van, ahány atom a világegyetemben, és minden Buddhát bodhisattvák vesznek körül, igaz? Tehát gondolati, karma, hogy mondjam, váltások révén jutunk a különböző világok, ez pedig tényleg megszámálhatatlan. Tudjuk jól, hogy mennyi gondolatunk van egy perc alatt, egy nap alatt, mennyi gondolatunk adódhat. Hát nincs határa annak, hogy mennyi világegyetembe lehet eljutni ezen a módon. Így vizualizálom a dharma szférákat, melyeket kivétel nélkül győzedelmesek töltenek meg. Ez a dharma szféra, az a Csöki Ying, az tibetiül, a Csöki Ying, az a tiszta tudat. Tiszta tudatot jelent. A dharma szféra az tiszta tudatot jelent. Tehát amikor a tudatunk tiszta, akkor a világunkat buddhák töltik meg. Ez ezt jelenti. Ugye, amikor vizualizálunk, akkor tiszta a tudatunk. És akkor tiszta világokat jelenítünk meg a tudatban, és azokat számtalan győzedelmes, számtalan Budda tölt meg. Hát ez az alapállás, tehát ez a vizualizációnk, a ösztönző imánk alapját képező vizualizációnak a rövid fölrakása ez. Ja, és akkor most jön az, hogy dicsőítjük, magasztaljuk őket, igaz? Mindezeket a győzedelmeseket dicsérem, kimeríthetetlen imákkal, tengernyi szertágozó dallammal, magasztalva minden tulajdonságot, így kifejezve dicséretet, az összes gyönyörbe tértnek. Ezek a buddhák, ezek a gyönyörbe tértnek. Tértek. Ez volt tehát az első ága a hétágú imának. A dicsőítés, vagy magasztalás. A következő a fölajánlások. Gyönyörű virágokat, szépséges füzéreket, zenét, keneteket, értékes erdőket, kiváló lámpákat, illatos füstölőket, mindezeket felajánlom az összes győzedelmesnek. Ja? Ezek különböző jelképek, igaz? Ez a különböző ugye, a előkelőségeknek, királyoknak, satöbbiknek járó, kiáró, különböző jelképes felajánlása, igaz? Az ernyő például, azt tudjuk, keleten tudjuk, hogy azt mindig a királyok feje fölött viszik, egy ilyen királyi jelkép. Ugye, hogy a körmenetben viszik a baldahint, ugye a pap meg a szent szobor fölött, ugye a legfontosabb, a körmenet legfontosabb szerepsőre fölött, ugye a katolicizmusban is csinálják ezt. Tehát ez a baldahin az az ernyő. Most keleten az egy valóságos ernyő. Például, amikor a Dalai Láma őszentsége valahova megy, látod, tibetiek is vannak ugye ott jelen, akkor mindig visznek a feje fölött egy ernyőt. Például láttam egy filmet, amikor egy jippen ment a Dalai Láma, és akkor a jipp mellett szaladtak és tartották az ernyőt. Ez annyira kiár, egy nagy sárga sejem ernyő. De nem csak neki, hanem hát uralkodóknak is, nagy lámáknak ez kiár. Ugye lámpák, füstölők, stb. Amikor ajánl föl. Ugye brokát, tekercseket szoktak felajánlani például, ugye, így uralkodóknak. Illatos vizeket, mérőegynagyságú liszthalmokat. Ezeket a liszthalmokat nem buzalisztnek kell elképzelni, tehát nem étel ez, hanem ezek különböző illatszerek. Liszté őrölt gyógynövények, ezek a liszthalmok itt. Ja? Liszté őrölt gyógynövények, drága gyógynövények. Ezeknek a halmait, hegy nagyságú, mérőhegy nagyságú halmait ajánljuk föl. Tökéletes elrendezésben, kitűnőségben ugyancsak felajánlom minden győzedelmesnek. Átadva ezeket a felajánlásokat pompásan és ugyanakkor bőségben mindegyik győzedelmesnek, magasztos belső tartás jelenti teljes bizalom odaadása, felajánlom tiszteletet minden győzedelmesnek. Ez tehát a második, a felajánlás. Tehát nagy bőség, nagyon fontos a nagy bőség. A tudatunk kimeríthetetlen, igaz? Tudatból bármit el tudunk képzelni. És a tudatnak egy nagyon nagy, hogy mondjam, a gyakorlásnak és a fejlődésnek egy nagyon nagy akadálya, amit úgy hívhatunk, hogy szegénység, nyomorúságos szegénység mentalitás. Ja? Hát, hogy az ember mindenhez olyan görcsösen ragaszkodik, és olyan nehezen tud megválni bármitől is. Bármi. Legyen ez a legapróbb, egy szőrszál, egy semmi, egy összetaposott Coca-Cola kupak. Azt is nehéz odaadni. Az is jó lesz még valamire. Igaz? Tehát lényeg az, hogy ez a nyomorúság mentalitás, ez a szegénység mentalitás, ami az emberben van, ez egy nagyon nagy akadály. Gondoljuk csak meg, hogy az adakozás az közvetlenül vezet el a igaz természetünkhöz. Az igaz természetnek van ez az áradó, ez az adakozó, nagy vonalú, nagy lelkű, ezért nagyon jó szó, nagy lelkű minősége. Az igaz természet, a Buddának ez a nagy lelkű. Igaz? Tehát egy határtalan, egy áradás, egy határtalan áradás ad mindent, ad áldás, áld. A jelenléte természetszerűleg áld, mindenféle visszafogottság és határ nélkül, igaz? Ez az alapvető természete a Buddának, igaz? És mivel ez így van, ezért minden adás, minden adakozás, a nagylelkűségnek a legkisebb gesztusa és jele is, mondhatjuk, hogy közvetlenül vezet bennünket, a közvetlenül teszben helyez bennünket kapcsolatba ezzel a igaz természetünkkel, ezzel a végső, határtalan, áradó, ragyogó nagyvonalúságunkkal, nagyszerűségünkkel. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Ezért mondhatni, hogy kiemelt helyen van az adás, mindig az adakozás, az adás. Tehát ha gyakorlónak különös gondot kell fordítani arra, hogy sose legyen, hogy mondják, zsugori, fösvény. Soha. Soha. Tehát minden alkalmat használjunk ki arra, hogy adni tudjon. Amikor van egy alkalom, adni kell. Adni kell. Tehát a legkisebb adással is mindig ugye átlépjük ezt a határt. Átlépünk a nyomorúság mentalitásból a nagy lelkűség mentalitásába, és ezt meg kell próbálni kihasználni. Sose gondoljunk arra, hogy jaj, most akkor most ezzel én szegény. Mennyivel is leszek szegényebb, hogyha én most ezt odaadom. Ezt soha ne gondoljuk. Ezt próbáljuk ezt a gondolatot teljesen kiirtani magunkból, és próbáljuk meg a világot egyszerűen úgy nézni, keressük benne a lehetőséget az adásra. Például, hogy jön egy koldus, akkor hát valamennyit csak tudunk neki adni. A másnak egy mosolyt mindenképp tudunk adni, és nem fordítjuk el a fejünket. Nem adok neki, mert akkor nem tudsz pénzen villamosra, vagy mit tudom én. Lesz pénzünk, úgyis villamosra, persze, hogy lesz pénzünk, de az ember így gondolja, akkor holnap már nem lesz. Ma még, de holnap már. Ja? Tehát a lényeg az, hogy valamit tudunk, ha nem, más nem, akkor, egy, akkor tudunk rá, egy mosolyt tudunk neki adni, igaz? De adjunk valamit, amikor adni lehet. Adni lehet, adjunk valamit. Igaz? Tehát ezt próbáljátok meg bevezetni az életetekbe, ez nagyon fontos. Ugye? És természetesen a dharma közösség az egy nagyon-nagyon fontos lehetőség az adakozásra. Nagyon fontos lehetőség. Tehát a közösség az minden tekintetben ugye a gyakorlást segíti, a gyakorlásra ad lehetőséget. És a gyakorlásnak egy nagyon fontos része az adás, az adakozás. Ja? Tehát próbáljátok meg bevezetni az életetekbe azt, a gondolkodást, hogy tudok én hozzájárulni a közösséghez, a közösség jólétéhez, a közösség fejlődéséhez, haladáshoz. Keresni az alkalmat erre. Nagyon fontos. Nagyon fontos. Tehát ugye a közösség az nem egy munkahely, nem egy olyan közösség, ahol, nem is olyan, ami semleges, és nem is olyan, tehát ne úgy tekintsük a közösséget, hogy na én abból mit tudok magamnak profitálni. Soha ne legyen ez a gondolat. Közösség. Hol a közösség? Ott minden van, és akkor, mivel hogy ez közös tulajdon, ugye, mint régen, szocialista gondolkodás, ugye, a gyárban annyi fúrógép van, nekem nincs fúrógépem, hát akkor észre se veszik. És egyébként is, hogy ugye minden a dolgozó népé, én magam vagyok a dolgozó nép, hát hazaviszem a fúrógépet, ugye. Tehát nem ez a gondolkodás, nem. Tehát nagyon-nagyon fontos ezt megérteni. Nagyon-nagyon fontos megérteni. Tehát a közösség az a fejlődésünkhöz ad nagyon konkrét alkalmakat. És a fejlődésünknek egyik kiemelt, hogy mondjam, lehetősége az adás. Tehát a közösségbe próbáljuk meg nézni, keresni a lehetőséget az adásra. Ja? Ez az adás lehet bármi. Tehát energiát adni, ez a lényeg, energiát. Energia, ugye a jó gondolat, a munka, az, hogy törődünk a közösséggel, akarjuk a javát, gondolkozunk rajta. Igaz? Fontos nekünk, igaz? A gondolatban, ugye, építjük a közösséget, lelkünkkel építjük a közösséget. És aztán anyagiakban is építjük a közösséget, igaz? Építjük. Ugye? Tehát ezt próbáljátok meg ezt bevezetni, ez nagyon fontos, nagyon fontos. A legkisebb dolog is, amivel hozzá tudunk járulni, az mind az mi adakozásunk, tehát a nagy lelkűségünket fejleszti. Érthető ez? Tehát, és amikor ezt csináljuk, akkor ne arra gondoljunk, hogy én most adok a közösségnek. Ez egy másik nagyon fontos dolog. Én most adok a közösségnek. Hanem arra gondoljunk, és hogy ezért a közösség, nem tudom én, örüljön annak, hogy én most adok a közösségnek. Hanem mindig, sose felejtsük el, hogy én járok jól. Tehát én kapok alkalmat arra, hogy fejlődjek azáltal, hogy a közösség javát tudom szolgálni. Érthető ez? Nekünk jó, mi fejlődünk, mi kerülünk közelebb az igazabb énünkhöz, igazabb természetünkhöz. Érthető ez? Igen?
Most megragadhatnánk az alkalmat, mert van itt egy fantasztikus család, és minden segítség jó, olyan főleg esetleg valami régi használt bicikli, vagy ilyesmi tudjanak közlekedni. Egy gyerekkel vannak itt hatan. Sambalában lehet őket, Sambalán keresztül segíteni, ha esetleg
valakinek. Yeah. Konkrétan, majd ezt meg kell beszélni, tehát hogy konkrétan mire van szükség, meg minden, mert ugye például Magda Rálóra nem biztos, hogy szükségük van, tehát ezt azért jó letisztázni ilyen esetben, ugye, hogy konkrétan mire van szükség, és az egy jó dolog, hogyha az ember így tud segíteni, és ja, az jó dolog, tehát ez egy nagyon jó alkalom lehetőség. Ja. Ja, tehát ez az adás. Azért van ilyen előkelő helyen, ugye mindjárt a második helyen, igaz, az adakozás, az adás, az imában. A harmadik lépés és tehát természetszerűleg ugye ez az adás, ez a ragaszkodásunkat tisztítja. Ugye azt mondtuk, hogy a hétágó ima az egyrészt tisztít, másrészt gazdagít, igaz? Tehát a ragaszkodásunkat tisztítja az adás. A következő a vallomás, a harmadik ága vallomás. Egyenként megvallom mindazt a rossz tettet, amit elkövettem testtel, beszéddel vagy tudattal, a vágy, a gyűlölet, a nem tudás, szenvedélyek kényszere alatt. Ez a következő. Tehát ez a múltban elkövetett rossz tettek megvallása, megtisztítása. Hát erről ugye a múltkor volt szó elég részletesen, úgyhogy ezt nem részletezem. Itt csak a szöveg, ugye szöveg, amit maga mond, azt egy kicsit elmondom. Hát vágy, gyűlölet, nem tudás, stb. Ezek a zavaros érzelmek. És de hát ezeknek a hatása alatt követel az ember rossz tetteket általában, ha megfigyeljük. Tehát az ember nem is akar ártani valakinek, de aztán jön a gyűlölet, bosszú, vagy akármi, vágy, gyűlölet, nem tudás, és akkor az ember elköveti. Vagy egy vágy jön, igaz, és akkor az ember rosszat cselekszik. A cselekedet az megtörténik. Igaz? Tehát független attól, hogy mennyire vagyunk tudatában, a cselekedet megtörténik. És tehát fontos látni ezt az összefüggést is. A gyakorlóknak nagyon fontos látniuk ezt az összefüggést, hogy mindig általában van egy önző, zavaros érzelem, ami nek a gőzében, mondjuk így, a hatalmában követjük el a fontosabb rossz tetteinket. Igaz? Tehát egy zavaros tudatállapot, amely egy érzelmen alapul, ez van mindig általában a hátterében a rossz tetteknek. Még akkor is, hogyha azt mondjuk, na hát ez tényleg egy hidegvérrel és tervelten elkövetett gonosztett volt, akkor a nem tudás van a hátterében, mert az illető nem tudja, hogy milyen következményei lesznek a cselekedetének. Igaz? A következő a örvendezés. Az ima következő ág az örvendezés. Örvendezek minden érdemnek, melyet a 10 irány győzedelmesei, valamint a buddhafiák, pratikák, törekvő, tökéletes, árhátok és közönséges lények felhalmoztak. Ja? Tehát minden érdemnek örvendezünk. Ha látunk egy egyszerű embert, aki egy, nem tudom, a hangyáknak vagy a galamboknak morzsákat szór, annak is örülünk, igaz? Vagy valaki rámosolyog valaki másra, annak is örülünk, igaz? A legegyszerűbb dolgoknak is örülünk. És nem irigykedünk, ez a lényeg, nem irigykedünk. Hát ezzel az ággal az irigységet tisztítjuk. Nem irigykedünk a az, hogy hát az semmi, én ennél sokkal jobbat tudok, ugye? Tehát nem így gondolkozunk, hanem egyszerűen ember módon örülünk annak, hogy na, valaki jót tett. Hát a legegyszerűbb dolgoktól kezdve, azután a legmagasabb dolgokig, hogy a buddák tesznek jót, ugye? Vagy a bodhiszatvák, vagy a, tehát a különböző járművek gyakorlói, igaz? Különböző ösvények gyakorlói, ugye a pratyékák, árhátok, ugye a keskeny ösvénynek, a keskeny útnak a gyakorlói, a hinajánának, a buddhafiak, a bodhiszatvák, ők a mahajána, és a tízirány győzelem, és ők pedig ugye mind a három jánának a gyakorlói. Tehát bármi jó cselekedetet látunk, nem kell hibát nézni, hogy jaj, hát ezek csak hinajána, ez csak nem tudom én, így meg úgy, mondom, igazi bódhiszatvák azok ennél sokkal jobbak, stb. Nem kell így gondolkodni, örülni kell minden, a legapróbb jó téteménynek is. Meg akkor is mondom, hogyha teljesen egyszerű lények, akár állatok végzik el, állatok is tesznek jót, igaz? Ja, segítenek egymásnak sokszor az állatok. Például ugye itt van ez a kis komondor, hogy hívják, a Bubu, ugye fölnevelt egy macskát, szoptatta a macskát, ugye egy jó tétemény, önzetlen jó tétemény, mondhatjuk, igaz? Hát az ő részéből ez egy ösztönös dolog volt, de akkor is örülhetünk neki, igaz? Tehát egy jó tétemény, jött egy kis szerencsétlen maskakölyök, és akkor ott odabújt hozzá, és akkor kereste a cicit, és akkor talált magának egyet, és akkor másnap már jött belőle a tej. Ugye? Tehát ilyen, ez egy egyszerű állat is, tehát az állatok is tudnak jót tenni. Ez tehát az örvendezés. A következő a kérés a dharma kerék forgatására, vagyis a tanításra. Tíz irány világainak fáklyái azok, akik a bódhisattva fokozatok szerint elérték a nem teremtett Buddha állapotot, ezen védelmezőket kérem a legmagasabb dharma kerék forgatására. Ja. Tehát ez azt jelenti, hogy számtalan Buddháról van itt megint szó, tíz irány világainak a fáklyái, igaz? Számtalan világban világító fények, ragyogó fények, fáklyák a buddhák, akik elérték, végigjárták a bodhiszattva szinteket, és elérték a Buddha állapotot, és kérem őket, hogy hajtsák a dharma kerekét, méghozzá a legmagasabb korló lanamepa. Lanamepa az a legmagasabb dharma kerék forgatására. Ez pedig olyan az a tanítás, amelynek a útmutatásai segítségével el lehet érni a teljes, tökéletes Buddha állapotot, megvilágosult állapotot. Következő. Összetett kezekkel kérem mindazokat, akik a nirvánába térés jelét mutatják, minden lény javáit és boldogságét maradjanak annyi kalpaidére, ahányan a világegyetemben van. Ez tehát a hatodik ág, ez a marasztalás, maradásra kérés. Ja, tehát kérjük a buddhákat, hogy jöjjenek újra és újra közénk, és segítsenek bennünket, és dolgozzanak a lények javáig, mert szükség van rájuk. Ez egy nagyon fontos kérés, ugye az egész buddhista tanítás így, egy ilyen kéréssel indult el. Amikor a Buddha megvilágosodott, akkor ő nem gondolt arra egyáltalán, hogy na most én ezt a nagy dolgot ugye terjeszteni akarom. Tehát ő nem akarta a lényekre rá, hogy mondják, tukmálni a saját fölismeréseit és a saját nagyságát, ugye, hogy na most én vagyok a Buddha, most én már mindent tudok, mert ezt most mindenkinek elmondom. Nem így indult el a tanítás, hanem bizonyos istenek, Bráma, Indra és bizonyos istenek, Mahadeva észrevették Buddha megvilágosulását, tehát észlelték Buddha megvilágosodását, és ők mentek el hozzá, és kérték fel őt a tanításra. Ők kérték a Buddhát a tanításra. És ez azóta is egy nagyon fontos dolog, amit el kell végeznünk, tehát a tanítót mindig kérni kell a tanításra. Tanítót kérni kell a tanításra. Egyszerűen azért, hogy mert ez nekünk jó. Az mi kérjük, ez azt jelenti, hogy kinyitjuk magunkat. Igényünk van rá. Megmutatjuk azt. Először is megfogalmazzuk az igényünket. Észrevesszük, megfogalmazzuk a saját igényünket, és utána ezt közöljük ő vele, a tanítóval. Igen, nekem igényem lenne, szeretném, hogyha tanítanál, mert nekem ez nagy szükségem van. Kérem, hogy tanítsa. Igaz? És akkor a buddhák tanítanak, mert bodhiszattva fogalmuk van, fogadalmuk van, hogy nem mondhatnak erre nemet. Igaz? Természetszerűleg a buddhák mindig fognak segíteni bennünket, amíg csak kérjük őket. De ez fontos, hogy kérjük őket. Hát az emberben nincs meg a fogékonyság, az igény, akkor még a Buddha se tud segíteni. Hát az ember eleve elzárkózik és elutasító állásponton van, akkor ez Buddha se tud segíteni. Fontos a nyitottság, az odaadás. A kérés. Ezért nagyon fontos ezt a kérést újra és újra megfogalmazni, és újra és újra kérni a buddhákat, hogy segítsenek nekünk, és tanítsanak bennünket. Maradjanak velünk. Ja, ez tehát a hat ág, ez a hat ág, és utána van a hetedik, ami egy összevonása a hét ágnak igazából, leborulva, áldozva, megbánással, örvendezve, tanításra és maradásra kérve. Minden erényes tettemet, még a legkisebbet is felajánlom a tökéletes nagy felébredésre. Tehát itt ugye mind a hét ág föl van sorolva, leborulás, vagy ugye tiszteletadás, áldozás, felajánlás, megbánás, örvendezés, tanításra és maradásra kérés. Ez a hat, és a hetedik pedig az, hogy felajánlom a erényes tetteimet, még a legkisebbet is nagy felébredésének. Felajánlom. Az összes lénynek, hogy érjék el ezáltal a nagy felébredést. Ez tehát a hétágú ima ebben a mannámban. Minden Buddának, aki belépett a nirvánába, és azoknak is, akik a 10 irány világaiban időznek, felajánlást teszek, érje el gyorsan a minden kívánságot beteljesítő megvilágosult Buddha állapot, mindenki, aki még nem érte el. Ja? Tehát itt a bodhiszattva motiváció megfogalmazásáról van szó. Ugye az egész ima erről szól, és a hétágú ima, mint bevezető szolgál. Bevezető szolgál, és mint mondtam, ez két hasznot is, vagy két dolgot is elvégez ez az ima. Egyrészt a tisztítás, a negativitások tisztítása, másrészt pedig az érdemekben gazdagodás. És ezért szoktuk a hétágú imát mindig először elvégezni. Mert egyrészt fontos, hogy tisztán kezdjük a gyakorlást, vagy a dharma foglalkozást, másrészt nagyon fontos, hogy legyenek érdemeink a gyakorláshoz. Nincsenek érdemeink, akkor nem értjük meg a tanítást. Az embernek nincs érdeme hozzá, nem érti meg a tanítást. Ja? Ez érthető. Ez nagyon egyszerű és nagyon fontos dolog. Tehát mindenki csak az érdemei alapján és az érdemei szerint érti meg a tanítást. Ha nincsenek érdemeink, akkor semmi nincs. Nincsenek érdemeink hozzá. Nem értjük. Nem vagyunk rá fölkészülve, érdemben. Ja? Ja? Tehát az, hogy valakit érdekel egyszerűen a tanítás és a tanításnak bizonyos formája, az mutatja az ő érdemeit már. Ugye, mert akárki nem megy el dharma tanítása. Miért? Mert nincsenek érdemei hozzá. Nincsenek érdemei hozzá. Viszont ha észreveszünk magunkban, hogy érdekel a tanítás, jó? Akkor ez, és értjük azt, hogy ez nem véletlenszerűen, és nem, hogy mondjam, ok nélkül van így, ugye? Hanem fölfogjuk azt, hogy nagyon sokat dolgoztunk már azért, hogy egyáltalán érdekeljen bennünket a tanítás, és hogy elmenjünk a tanításra, és hogy vegyük a fáradtságot és gyakoroljunk. Ez egy óriási felelősséget van a nyakunkba, igaz? Önmagunk felé is, és mások felé is. Az a számtalan élet munkája, ami elvezetett bennünket, az, ugye idáig, számtalan életen keresztül halmoztuk az érdemeket ahhoz, hogy ebbe a pozícióba kerüljünk, hogy na most tényleg el akarok menni, és az én drága szombati szabadnapomat ugye arra akarom használni, hogy a dharmával foglalkozzak, mert azt tartom ugye érdemesnek, igaz? Ez egy nagy felelősség önmagunk felé. Ja? Tehát ha lehet, akkor ezt vegyük komolyan, és ne engedjük meg magunknak, hogy ettől eltérjünk. Tehát kicsit emlékeztessük magunkat arra, hogy ez a mi munkánk. Vegyük komolyan. Megvannak már hozzá az érdemeink alapvetően. Aztán persze az érdemeket tovább kell halmozni. Ja? És az érdemek alapján kerülünk akár, tehát minden olyan pozícióba, ami ugye a gyakorláshoz és a tanítás megértéséhez és a gyakorlásához szükséges. Ja? Tehát a gyakorlás első része mindig a tisztítás és az érdemek halmozása. Ugye ismeritek az alapgyakorlatok menetét, igaz, a Munro menetét. Ugye? Az négy, ugye a különleges Munroról beszélek most. Az két, négy részből áll. Az első ugye a menedékvétel és a ébredés szellemének a fölkeltése, igaz? Ezután mi jön? Ezután jön a tisztítás. Igaz? Tehát először az ember elkötelezi magát a gyakorlás mellett, a dharma mellett. Menedéket visz. Igaz? Fölismeri annak a fontosságát. Rálép az ösvényre. Amikor rálépett az ösvényre, az első dolog mit? Első dolga az, hogy tisztítja magát. Igaz? Ez a Dorje szempontból. A második lépés mi? A mandala. A világegyetem fölajánlása. Ez pedig az érdemek halmozása. Ez a két dolog, ami nagyon fontos. Tisztítás, érdemek halmozása. És, hogyha ez a két lépés sikerül, tehát alapos munkát végzünk a tisztítással és az érdemekben való gazdagodással, igaz? Akkor az elménk olyan állapotba kerül, hogy megkapjuk a Guru Yoga áldását. Ez a negyedik lépés az a Guru Yoga. A Guru Yoga áldását csak akkor kapjuk meg, hogyha jó munkát végeztünk a tisztítással és az érdemek halmozásával. Ez sikerült jól elvégezni, akkor természetszerűleg megkapjuk a Guru Yoga áldását. A Guru Yoga áldása pedig maga a Mahamudra, maga a nagy pecsét, maga a megvilágosult állapot. Hát az ösvény ilyen egyszerű, nagyon egyszerű. Ezért mondják ugye a hagyupák meg a nyugmapák, hogy a mi hagyományunkban az alapokat tartjuk fontosabbnak, és nem a magasabb gyakorlatokat. Alapokat. Tehát sikerült ugye a menedékvétel, ugye alapvető, hogy rálépjünk az ösvényre, és fölkeltsük az ébredés szellemét, ugye ez alapvető. De hogyha tehát tényleg ráléptünk az ösvényre, és az összes lény javáért léptünk az ösvényre, akkor utána elvégeztük jól a tisztítást és az érdemek nem gazdagodást, az érdemek halmozását, akkor természetszerűleg, az elménk természetszerűleg már olyan tiszta és gazdag, hogy az áldás magától belénk költözik. Megtapasztaljuk a láma áldását. És azért már nem kell külön semmit tenni. Ez egy nagyon-nagyon mély és nagyon egyszerű dolog. Ugye mindenki beszél a magasabb dolgokról, így úgy, amígy amúgy. Magasabb dolgokkal nem lehet, nem érdemes foglalkozni, ha nem vagyunk eléggé megtisztulva, és nem vagyunk eléggé, hogy mondjam, a elmény gazdagsága nem elég fejlett. Tehát nem vagyunk elég gazdagok érdemekben. Nincs értelme. Lehet, csinálják is sokan, kíváncsiságból össze-vissza gyakorolják a legmagasabb tanításokat, de nincs foganatja. Nincs foganatja. Miért nincs foganatja? Hát nem volt meg a tisztítás, és nem volt meg az érdemekben gazdagodás előtte. És az ember észreveszi, hogy nem megy a dolog, akkor tessék neki állni tisztítani, és érdemeket gyűjteni, érdemeket halmozni. Minden erővel. Minden erővel. Ja? És az érdemek halmozásának ugye sokfajta módja van. A legegyszerűbb módja az, hogy egyszerű, de nagyon hatékony módja az, hogy például a galamboknak a parkba kiszórunk egy kis kenyérmaradékot, vagy akármit, magvakat. Ugye? Nagyon egyszerű, de nagyon hatékony módja. De egy másik nagyon hatékony mód, amit szintén ugye nagyon nehezen értenek meg az emberek, azt, hogy egyszerűen olvassuk a pudzsákat, csináljuk a pudzsákat, énekeljük, mondjuk a pudzsákat. Ezek a pudzsák nem közönséges szövegek, ezeket megvilágosult jógik, buddák, bodhiszatvák írták, méghozzá látomások alapján. Nem közönséges látomások ezek, hanem ezek olyan látomások, amelyek ahol ők a Budda természetüket látták, találkoztak szemtől szembe a Buddákkal. Tehát a megvilágosodás pillanatai ezek a látomások. És ezekben a látomásokban kaptak ők tanításokat. És azok alapján fogalmazták meg a meditáció szövegeket. És azokat olvassuk. Ezért ezeknek a puszta olvasása mérhetetlen áldással és tisztító erővel rendelkezik. De még ha nem olvassuk, hanem csak megtartjuk őket, tehát tisztán könyves polcunkon, van a házunkban egy ilyen szöveg, az is egy mérhetetlen áldás már. Van egy ilyen szövegünk. Tehát ezek nagyon nagy dolgok. Nem beszél arról, hogy aztán még el is olvassuk, tehát az még jobb nyilván. Tehát nem szabad arra gondolni, hogy jaj, hát ezek pudzsák így meg úgy, és sokkal jobb, ha nincs pudzsa, mert ahogy sokan gondolkoznak. Nagyon fontos. Ezek, még ha nem is értjük, akkor is a puszta olvasás és nagyra becsülés már egy nagy tisztítás. Hogyha még előtt tetejében olvassuk is, ez még sokkal nagyobb. Ha még értjük is, hogy mit olvasunk, hát az össze már leírhatok. Ja? A lényeg, hogy csinálni kell, igaz? Csinálni kell. Érteni kell, és csinálni kell. Ja. És tehát itt jönnek a bodhiszattva kívánságok. A 10 irány minden birodalma tisztuljon meg. Igaz? Tehát az első kívánság, mindenki érje el a megvilágosult állapotot, igaz? Aki még nem érte el. Következő gondolat. A 10 irány minden birodalma tisztuljon meg. Tehát az összes birodalom, világ, összes világ tisztuljon meg. A bódhifa környékét tökéletesen töltsék meg a győzedelmesség és a buddhafia. Úgy itt az alapvető képzet az, hogy minden világban van egy bódhifa, ahol annak a világnak a kiemelt buddhája megvilágosodik. Ugye, ahogy itt is. Ugye, a jelen világunkról ugye tudni kell azt, hogy és a jelen világ korszakunkról, ugye, tehát beszéltünk ugye a Mahakalpáról, a nagyvilág korszakról, és azt mondtuk, hogy ez a mi világkorszakunk, ez az úgynevezett szerencsés korszak, És azért szerencsés, mert itt 1000 Buddha fog eljönni és megvilágosodni a mi világegyetemünkben. Igaz? Most ebben, a mostani világegyetemben. Ebből a negyedik Buddha, az ugye a Skitta bölcs Buddha, Buddha Shakyamuni, igaz? És ehhez még hozzájön az is, hogy mi az összes Buddha, tehát ez az 1000 Buddha mind a bódhifa alatt fog megvilágosodni. Bodhgayában. Bodhgayában. Bodhgaya egy olyan különleges hely, azt mondják, ugye az az a Dorje Den, a Vajrasana, ugye szanszkritul ez a gyémánt trón. Bodhgaya az a gyémánt trón. És Bodhgayán belül is ugye az a hely, ahol Buddha meditált és megvilágosodott a bódhifa alatt, azt hívják úgy, hogy a gyémánt trón. És ott fog minden Buddha megvilágosodni, és minden világegyetemben van egy ilyen gyémánt trón, egy ilyen bódhifa, és a bódhifa alatt ott világosodnak meg ezek a korszakot meghatározó buddhák. Tehát ez ezt jelenti, hogy minden birodalom tisztuljon meg, és minden birodalomban a bodhifák környékét töltsék meg a győzedelmesek és a buddha fiak. Tehát számtalan buddha és bódhiszatva világosodjon meg minden világban. A 10 irány minden élőlénye legyen mindig betegségtől mentes és boldog. Minden élőlény kívánsága teljesedjék olyan módon, ami egyezik a dharmával. Ja? Ezek csupa jó kívánságok. Bodhisattva kívánságok. Bodhisattva magatartásom által minden múlt életem tudását kapja meg. Ja? Ez azt jelenti, hogy a bodhisattva magatartás gyakorlása által az ember ugye tisztul, fokozatosan eléri a 10. szintet és a Buddha szintet, és ahogy fokozatosan fejlődünk, egyre több és több életünkre emlékszünk vissza. Végül, amikor elérjük a Buddha állapotot, akkor az összes életünkre visszaemlékszünk. És minden életemben, amikor meghalok és újjászületek, szülessük újjá a lehető legjobb módon. De szó szerint ez a legjobb mód, de ennek az átvitt értelme, ugye itt a Raptu Dzsungva tibetül, ez ennek a fordítása. A Raptu Dzsungva azt jelenti, hogy legjobb módon újjászületni. De ennek van egy különleges jelentése. A Raptu Dzsungva azt jelenti, hogy legyünk gyakorlók. Még közelebbről ez igazából azt jelenti, hogy legyünk szerzetesek. Tehát minden életünkben szülessünk olyan helyzetben, hogy gyakorolni tudjunk teljes erővel. Ugye a szerzetes életmód azt jelenti, hogy csak gyakorlással foglalkozik valaki. Ez jelenti a szerzetes életmód. Nincs semmi más dolga a világon, csak a gyakorlás. Tehát, hogy kerüljek ilyen helyzetbe minden születésemmel, minden újjászületésemmel. Fogadván a tanításokat, minden győzedelmestől sikerüljön megvalósítanom a magasztos belső tartást. Ja, ez a következő kívánság. Tehát kapjak sok tanítást a buddáktól, az összes buddától, és sikerüljön a bódhiszattva magatartást megvalósítanom minden életemben. Igaz? Tehát ugye arról beszéltem, hogy egy jövőkép. Tehát a jövőnk kialakítása. Hogy szeretnénk látni a jövőnket, ugye? Ugye az ember elképzelheti magán, jaj, a jövőben, szeretnél királynak születni. Ennek szerint. Volt egy amerikai film, elég jó volt, az ilyen darmikus, áttételesen darmikus film volt, valaki egy vidám, ilyen volt, vígjáték volt, és valaki, hogy is volt, megkapta azt az erőt, hogy kívánságai megvalósultak. És akkor ez az ember, ugye, hát egy egyszerű amerikai csávó volt, és akkor na, mi szeretnék lenni? És akkor gondolta, hogy legyek gazdag. Ez volt az első, persze. Az első, legyek gazdag, és akkor valahogy nem is tudom, alszik, és akkor fölébred, és akkor egy ilyen dél-amerikai rancson születik újjá, mint a rancsnak az ura, és akkor kőgazdag, ugye, minden van. Csak hát kiderül, hogy ugye kábítószerből van a pénze, és akkor az összes probléma, ami ezzel jár. Ugye? aztán ezt nagyon hamar megunja. Ugye, mindenki csupa gyűlölet, irigység, borzalom veszik körül, ugye? Ebből ki akar ugrani, akkor kiugrik belőle. Akkor kívánj valami mást, akkor kívánj azt, hogy mit is kíván utána.
Boxoló
is volt, minden volt. Ez egyik kíván, hogy valahogy, hogy olyan, hogy igen, mert nem szereti, mindig ott van a nő, ugye, aki végül is rámutat, hogy nem vagy senki, nem vagy jó fej, nem szeretlek. Mindig ettől bukik ki az illető. Mert a lényeg az, hogy a nő mást szeret. És kérdezi, miért? Azért, mert egy otromba állat vagy, és érzéketlen barom vagy. Azért nem szeretlek. Na hát erre a hapsi azt mondja, fú, legyek én a legérzékenyebb, legköltőibb lélek a világon. Na a következő életében, hopsz, már is ő a legérzékenyebb, legköltőibb lélek a világon. Mindig dalol, és mindentől csorog a könyv. Hát persze a nő ezt is megunja, és akkor ugye nyilvánvalóan egy sportoló szeret a nője, ugye egy sportolónak, ugye elcsábítja. Na hát akkor legyek én is sportoló, ugye? Akkor sportoló lesz, és akkor hatalmas, nagy drabális, ilyen, nem tudom, egy boxoló, vagy azt mondja, kosaras király, és hatalmas, 2,5 méter magas, és óriási, és ő a sztár, és mindenki őt ünnepli, és akkor jön a nő, és az öltözőben meglátja, hogy ilyen kicsi a pütyje. Na hát akkor ez megint nem jött be. Nagyon szeretlek, de hát ez azért túlzás. Nem kell. Ez se jött be. Na akkor mi a következő kívánság? Magától adódik, hogy kívánjunk nagyot. Na ez is sikerül, és borzasztó boldog, nézi magát, boldog. Kiderül, hogy hát homokos. De ez se jött össze. Hiába van a óriási tehetsége, ugye nem tudja arra használni, amire igazából szerette volna. Tehát lényeg az, hogy hát ez van, ugye? Ez van. Ez van. Tehát mi is ilyenek vagyunk, ugye nagyon nehéz eljutni oda, hogy tényleg a szívünkből jöjjön az a kívánság, amik itt le vannak írva, azok a kívánságok. Ez nagyon-nagyon fontos. Hogy legyenek leírva, és ezeken gondolkozzunk, és hogy tényleg ezt akarjuk-e, vagy nem. Lehet, hogy tényleg nem ezt akarjuk. Lehet, hogy pénzt akarunk. Lehet, hogy mi is pénzt akarunk, vagy népszerűséget, vagy mit, akármit. Fontos, hogy a szívünket vizsgáljuk mindig. Ugye? Hát ez egyrészt ugye a kívánságok megfogalmaz, másrészt pedig egyfajta ilyen checklista, ugye? Hogy tényleg itt tartunk-e, tényleg ezek a kívánságaink, vagy nem. Ugye? Az emberek nem ezek a kívánságai. Ugye azt akarja, hogy legyen egy jó lakásom, meg mit tudom én, szeressenek az emberek. Lemegyek a kocsmába, akkor ugye mindenki fizessen nekem sört, mert annyira szeretnek. Vagy én fizessek mindenkinek, ugye? Tehát nagyon-nagyon fontos kialakítani azt a képet, igaz? Aminek értelme van. Ja. Tehát, és megállapodván a teljes tiszta elkölcsiségben mindig romlatlan, hiba nélküli magatartást tanúsítsa. Ja. Ez a következő kívánság. A dévák, nágák, jaksák és jaksaszák, ja, jaksák igazából, az nem jaksaszák, azt ki lehet javítani. Jaksák és kusmandák nyelvén, ezek különböző ilyen menyei lények, igaz? Dévák azok istenek, nágák azok, hogy a kígyószellemek, jaksák és kusmandák, ezek ilyen mennyei lények. Rúgum. Minden emberi nyelven és minden létező teremtmény nyelven fejezem ki a darmát. Ugye azt mondják, hogy a Buddha, amikor tanít, akkor az összes lény nyelvén tanít. Minden lény megérti azt, amit. Tehát egyidejűleg. Mindenki a saját nyelvén megérti azt, amit ő tanít. Tehát, hogy legyen meg ez a képességem, ez azt jelenti, hogy hát rendelkezek a Buddha kvalitásával. Tehát ugyanúgy tanítsak, mint a Buddhák. Tehát legyek Buddha, és tanítsam a lényeket. Végül is ezt jelenti ez a sor. Szüntelen kitartásra törekedve a paramitákra, soha ne feledkezzek meg a bódhi tudatról. Ja. Ugye a paramita, azt tudjuk mi, a hat paramitáról, vagy hat túljutott erényről beszélünk. Paramita, vagy túljutott erény. Túljutott erény azt jelenti, hogy szó szerint ugye túljutott, azt jelenti, hogy átjutott a másik oldalra, a folyó túlsó partjára. Tehát ezen az evilági gondolkodáson túljutott, megvilágosult gondolatai vannak, igaz? Tehát a megvilágosult magatartást elsajátította valaki. Ezt jelentik a paramiták. Ugye a hat paramitáról beszélünk, igaz? Ez az első az adás, amiről az előbb beszéltünk, az önzetlen adás, nagy lelkűség, igaz? A második, mi a második? Erkölcs. Az erkölcs azt jelenti, hogy nem ártás. Nem ártás, soha nem ártani. Ja. Nem ártani, hanem mindig segíteni. Ja. A harmadik a türelem. Türelem, tolerancia. Igaz? A negyedik a törekvés, vagy buzgóság. Buzgóság azt jelenti, hogy nem csak, hogy nem ártunk, hanem teljes erővel segítünk, amikor csak lehet. Soha nem engedjük, hogy kihasználatlan maradjon egy segítésre adódó helyzet. Ez a buzgóság. Tehát tényleg csináljuk, és minden erőnkkel, minden figyelmünkkel csináljuk, gyakoroljuk a segítést. Ugye, ha nincs buzgóság, akkor az van, hogy hát néha segítünk, néha nem, ugye. De amikor adódik egy helyzet, akkor a bodhisattva ott van és segített. Rajta van. Rajta van és segít. Hát ez a buzgóság. Az ötödik az összeszedettség. Hát összeszedett elme, igaz? Meditatív összeszedettség. A egyhegyűség, igaz? Igen. A hat paramita gyakorlása. Igaz? Ugye, tehát a bodhicitta, az ugye kétféle bodhicittát ismerünk. Az egyik a végső bodhicitta, ami a megvilágosult állapot és megvilágosult természetünk. A másik fajta bodhicitta, a viszonylagos bodhicitta, ami pedig az ösvény gyakorlás, igaz? A megvilágosodáshoz vezető út, igaz, és annak a gyakorlatai. Ez a viszonylagos bodhicitta. Most a viszonylagos bodhicittát is két oldalra osztjuk. Az első oldala a kívánság bodhicitta. Kívánság bodhicitta azt jelenti, hogy megfogalmazzuk a céljainkat, a bodhicittának megfelelően. Tehát röviden, egy szóval azt jelenti, hogy megfogalmazzuk a megvilágosodás kívánságát. Meg akarunk kivilágosodni, igaz? És az összes lénnyel együtt akarunk megvilágosodni. Ez az első. A kívánság bodhicittának. A másik oldala a viszonylagos bodhicittának a tevékeny bodhicitta. És ez a hat paramita gyakorlata. Ja? Tehát a hat paramita, a hat túljutott erény gyakorlása vezet el bennünket végül is a kívánt célhoz. Ja? De ahhoz, hogy a gyakorlás elvezessen a kívánt célhoz, nagyon fontos, hogy meg legyenek fogalmazva az indítékaink. Tehát a kívánság bodhicitta nélkül a tevékeny bodhicitta nem teljes. De tevékeny bodhicitta nélkül sem teljes a kívánság bodhicitta. Ja? Az egész mind egyben van. Tehát szüntelen kitartásra törekedve a paramitákra, igaz? Tehát a paramiták megvalósítására, soha ne feledkezzek el a bodhi tudatról. A bodhi tudatról vagyis a célomról, az alapvető célomról, a megvilágosodásról. Tehát ez mutatja, ugye, hogy a törekvés, vagy a tevékeny bódhiszitás elválaszthatatlan legyen a kívánság bódhiszitától. Ja. Bármilyen rossz karmát vagy szennyeződést halmoztam is fel, tisztítsam meg őket teljesen és kivétel nélkül. A következő kívánság. Tehát ez már a tevékenység bódhiszitára vonatkozik. Tehát a tevéke a gyakorlásommal, gyakorlásomnak legyen ez az eredménye. Tisztuljak meg tökéletesen. Megszabadulván a karmikus tendenciáktól, zavaros érzelmektől és negativitásoktól, ragaszkodástól mentesen, ahogy a lótusz sem kötődik a vízhez, korlátozástól mentesen, mint a nap és a hold az égen, tevékenykedjek az érző lények javára. Igaz? Tehát én tisztuljak meg, igaz? Tisztuljak meg a karmikus korlátoktól, igaz? A zavaros érzelmektől és minden negativitástól, igaz? És érjem el azt a szabadság állapotot, amely hasonló a lótuszhoz. Tehát a lótusz táplálkozik a vízből, de ugyanakkor a víz nem tapad a lótuszhoz. Tehát a víz szennye, a mocsár szennye nem mocskolja be a lótuszt, igaz? A lótusz ennek a jelképe, lótuszvirág, igaz? A másik, a nap és a hold az égen, ugye a nap és a hold az égen, ugye az a teljes szabadság. Tehát a térben ott van a nap, a térben ott van a hold, nem korlátozza a ragyogásukat semmi, nem áll a ragyogásuk útjában semmi, igaz? Tehát ugyanilyen módon tevékenykedjek én is az érző lények javára. Tehát megszabadulva az összes negativitástól. Tökéletes tisztasággal is. és korlátoktól mentesen tevékenykedjek a lények javára. Ugye ezeknek mind nagyon-nagyon mély értelmük van. Nagyon-nagyon mély értelmük van. Tudnélik, az ember, amikor közönséges módon akar segíteni, akkor egyáltalán nem erről van szó. Az ember például akar közönséges módon segíteni valakinek, és akkor nem azt a választ kapja, amit elvárt, igaz? Tehát még nem köszönik meg például. Vagy még rosszabb is lehet. Ugye, az ember valakinek felém mutat egy gesztus, és akkor esetleg negatív dolgot kap vissza a másiktól, igaz? Ami nagyon sokszor előfordul sajnos, igaz? És akkor az ember ugye rosszul esik neki, igaz? Megbántja. Rosszul esik. Rossz érzése lesz, igaz? De ez mutatja, hogy nem úgy segítünk, mint a lótusz a vízen, és nem úgy, mint a nap és a hold az égen. Hanem igenis tapad hozzánk egy csomó minden, igaz? Nem vagyunk szabadok, hanem ragaszkodás van bennünk, gyűlölet van bennünk, vágyak vannak bennünk, nem tudás van bennünk, és úgy akarunk segíteni. Igaz? Tehát ezért nagyon fontos az, amit itt a szöveg mond, ugye az előző sor, ami azt mondta, hogy tisztuljak meg mindentől. Igaz? És miután megtisztultam, és olyan vagyok, mint a lótusz, és olyan vagyok, mint a nap és a hold, akkor tudok korlátlanul, akadálytalanul segíteni. Igaz? Mert többé nem tapadnak rám a világ szennyei, és nem akadályoznak bennünk, engem ugye a világ dolgai. Igaz? Most azt hiszem, hogy itt ezt abba hagyjuk. Mert itt van az idő, borzasztó jelesek vagyunk. Ajaj,
győzem lesz lett, és a rezsébedes, és alá hullám átok, ért az Isnek hozzá anyjából szabadítsa meg a lényeket, gyarodva, ahol mindent ismerő, gondozám, most hazám, szólok. Én laján követve fejlődnek, ezért ajánlom ezért a mert az elevények által minden vételésítsen. Az érdemes a rezség van az elzásére, az érdemes a rezségből megszületek, és tesszett a vada áron, és ne álltam, nem a látus, és sem állt az új. Igazság áldása által az anga megrendítőzlen törekvés állás, aki ajánlás kimest megölt egy esőre váljó alóra. Drága vadítőt a szülesen meg, mivel nem szóladat meg, akikben megszóladat soha meg nekem, nőzsak erősen, nyár.